Folytatjuk az előző heti sorozatot, a címe fel is van téve, Krisztusiak és versus Antikrisztusiak. Pár dologot szeretnék előjáróban elmondani, ami miatt foglalkozunk az Antikrisztus témájával is, mert úgy látom, hogy ehhez a témához, amikor hozzáfog egy keresztény, akkor nagy félelemmel szokott hozzáfogni. Szeretném, hogyha ez megváltozna benned, és nem a bizarr és a bizonytalan és a szkeptikus hozzáállásod legyen, hanem egyfajta meggyőződés azzal kapcsolatban, hogy nagyobb van benned a Názaret Úr Jézus Krisztus, mint az Antikrisztus. A másik dolog, ami miatt foglalkozunk ezzel, mert a világ sodródik egy katasztrófa felé, az Antikrisztus megjelenése felé, és a harmadik pedig, ami miatt beszélünk erről, mert az egyháznak készen kell lenni az elragadtatásra. Készen kell lenni azzal kapcsolatban, hogy megvan-e a lámpás gyújtva a szívében. Ehhez pedig kenet kell. Egyébként az Antikrisztusnak az a neve, hogy Antikrisztus, tehát Krisztus ellen, vagy Krisztussal szemben. Az ördög olyan víziót festett föl, hogy a világkorszak végén egy személyben egy nagyon ütős erővel fog jelen lenni, az a neve, hogy Antikrisztus, és az egyháznak föl kell készülnie erre a témára is, erre a korszakra is. De nem csak ezért beszélek erről, hogy akkor most nagyon fölkészüljünk, és várjuk az Antikrisztust, hanem azért is beszélünk erről, hogy az Antikrisztusnak vannak szellemei korábban, ezt már leírták János levelében, hogy van sok kis démonnocska, akiknek a feladatuk az, hogy mindenkinek az életében, szó szerint görögül így van, hogy démonocskák, mindenkinek az életében egy ellehetetlenítő erő jöjjön a Krisztus személyével kapcsolatban. Tehát, hogy ne ismerje fel, hogy kicsoda Krisztus, és mit jelent Krisztusban lenni. És itt meg is állok, és ezt hozzá szeretném tenni, hogy még az elején, hogy van egy tendencia, amit látok az egyházban, ami szerintem nem jó. Mégpedig az, hogy beszélünk arról, hogy kicsoda Krisztus, és ez így jó. Beszélünk arról, hogy mekkora Krisztus az egyházban, és ez így jó. De nagyon keveset beszélünk arról, hogy ki Krisztus bennünk. Úgy is fogalmazhatnék így zsargon, szakzsargonnal, hogy mi kik vagyunk Krisztusban. És az a címe a sorozatnak, a sorozaton belül, kicsoda vagy mi, vagy milyen az ember, mi, milyen, kicsoda az ember, az újjászületett ember. És erről már nagyon keveset beszélünk, és talán itt a tradíció, itt jön be a vallásos szellemiség, hogy nem engedi azt, hogy azt még megengedi a vallásos tradíció, hogy fölismert, hogy Jézus az Isten fia, és a világmindenség ura és föntartója szaván keresztül, de azt már nem engedi meg a vallásos tradíció, hogy elhiggyük azt, hogy ő kicsoda bennünk, és mi kik vagyunk ő benne. És hogyha hallasz protestáns tanításokat, sokat beszélnek Krisztusról, de nagyon kevés olyan belső bizonyságból jövő prédikáció van, ami, vagy tanítás, vagy eszmefuttatás van, ami arról beszél, hogy az ember kicsoda Krisztusban. Mire képes, és mit tud elérni Krisztus rajta keresztül. És itt dől el a tradíció és az élő hit. Érthető? 18-as verszaktól. Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Erről beszéltem, hogy sok Antikrisztus támadt, tehát ezek a démonok, ezek jelen vannak az egész világon. Érdekes dolog, csak egyet említek, fiatal keresztény korom óta szemlélem ezt a furcsa valóságot. Ha azt mondja valaki egy munkahelyen, hogy ő jógázik, és minden nap föl tudja tenni a bal lábát a füle mögé, illetve lebeg egy lábon 24 órán keresztül, vagy arról tesz bizonyságot, hogy találkozott a Buddha szellemével, és most már belső békét kapott, vagy arról beszél, hogy az aznapi Story magazinban a horoszkóp mit mond róla, vagy másokról, akkor az emberek azt mondják, hogy fantasztikus. Nagyon nagy értéke van annak, amit csinálsz, és egy értékes személy vagy, hisz a lábadat a bal fület mögé tudod tenni, el tudod olvasni a horoszkópot is, még ráadásul hiszel is benne, óriási. Illetve ha arról teszünk bizonyságot, hogy megtalálták a ezotériában valamilyen kütyűjüket, vagy ásványanyag meggyógyította a balbokájukat, akkor azt mondják, hogy akkor én is veszek egy olyan ásványanyagot, megrendelek a interneten. Azonban, ha kiejted azt, hogy Jézus Krisztus, akkor a levegő megáll. Ha azt is hozzáteszed, hogy megtértél, és a bűneid meg vannak bocsájtva, akkor azt mondják, hogy ez egy furcsa szegény, lesajnálják. És nemrég beszélgettem Klaudiával, hogy mondta, hogy már volt olyan, látott már olyan kirúgást, hogy az egyik ok, ami miatt kirúgtak egy szemét, mert beszélt Jézus Krisztusról. Megtérésre invitálta az embereket a munkahelyén. Ezt kellett leírni. És ez volt az egyik indok, a sok indok mellett. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon furcsa dolog. Na, most körülbelül, hogy képed legyen, beazonosítottam az Antikrisztus munkáját. Hogy gyűlöli az Antikrisztus azt, ha valaki Jézus Krisztusról bizonyságot tesz. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Ez érdekes, hogy az egyházban lesz egy szakadás, és ez a szakadáskor sajnos nagyon sokan elhagyják az egyházat, és megismerik először Krisztust. Egyébként még egy diagnózis az Antikrisztusról. Nem lehet antikrisztusivá válni, tehát Krisztus tagadóvá válni csak úgy, hogyha valaki először hallott a Krisztusról, a Krisztus evangéliumáról. Ez egy érdekes dolog. Tehát akkor tud valaki Krisztus tagadó lenni, hogyha már felismerte, hogy ő kicsoda. És nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Tehát azt mondja itt az ige, hogy egy spirituális oldalra tereli még jobban, nem menni már hova lehet, de mégis lehet, hogy az emberben benne van a kenet. Mi a kenet? Gyorsan lefordítom. Az egy olyan kifejezés, hogy valaki be van kenve, és Isten szellemének a munkája ez. Mert az ember szelleme képes arra, hogy a Szent Szellem jelenlétét megtapasztalja. A lélek is, és a test is, de most arról beszélek, hogy az ember szellemében benne van Isten jelenléte, hogy mindenki értse, aki itt van. A Szenttől van ez a kenet, és mindent tudtok, inkább úgy fordítom, hogy mindent láttok, vagy mindent ismertek, mindazt, amit a kenet felhoz, vagy napvilágra hoz. És itt meg is állok, és elmondom neked, hogy minden, ami a világosságban van, azt Isten meg akarja mutatni neked. Mert a világ egy apáit él át, apáj van a világban, erkölcsileg, morálisan, közgazdaság tekintetében, vagy politika, vagy a közélet, vagy a kultúra tekintetében. És Istennek az a terve, hogy ami benned van, abból élj. Úgy mondhatjuk a kereszténységet, a kereszténység belső élet, nem külső élet. Ez a különbség a vallás és az élő hit között. A vallás azt mondja, hogy hiszek Istenben, de belül ez nem történik meg, csak szájjal, vagy intellektuálisan. És amikor például bizonyos cselekedetek vannak, tehát amikor döntés elé kerül az ember, akkor nem Istent hívja segítségül, hanem saját maga dönt, nagyon egyszerűen. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincs az igazságból, ami hazugság. És most figyelj, még mi a tendenciája ennek a szellemiségnek. Ki a hazug, hanem az, tehát ez egy hazug szellem, aki tagadja Jézus a Krisztus. Mit jelent a Krisztus? Krisztus azt jelenti fölkent. Ez az antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Ezt átvettük, de újra elmondom. Az atya és a fiú kapcsolatát is tagadja, és ezzel együtt az, hogy te az atyával, a fiúval és a Szent Szellemmel kapcsolatban legyél, ez ellen is munkálkodik. A feladata az, hogy ellehetetlenítse, meggátolja, föltartóztassa azt, hogy Istennel közelebb kerüljél. Senkiben sincs meg az atya, aki tagadja a fiút. Aki vallást tesz a fiúról, abban az atya is megvan. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az atyában és a fiúban maradtok. És ez az ígéret, amelyet ő ígért nékünk, az örök élet. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz, nem hazugság, amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. Tehát mit mond itt az ige? Azt mondja, hogy Istennek a jelenléte azért is benned él, hogyha újjászülettél, és örök életed van, hogy tanítson belülről. Ez nem azt jelenti, hogy akkor már kívülről nem kell tanítás, hanem azt jelenti, hogy amikor hallasz kívülről bármilyen információt, a benned lévő kenet az ezt úgymond lekontrollálja, csekkolja, és aztán pedig tovább vigye benned azt, amit Isten akar mondani, akár egy prédikált igén, vagy bármi máson keresztül, amit kívülről hallasz. De a fontos az, hogy ma is erre teszünk hangsúlyt, hogy benned mi történik. Nem az a fontos, hogy a szádon mi történik csak, hanem az, hogy benned mi zajlik. És Isten jelenlétéről is lesz szó ma. Na, halleluja! Menjünk akkor, menjünk. Hoztam egy idézetet egy könyvből. Ez a személy, ez T. Austin Sparks, A Vacsmaninek volt egy kis ideig egy tanácsosa, vagy barátja, vagy mentora, nem tudom. A lényeg az, hogy 70-es évekig élt Amerikában, vagy Angliában, és szeretnék egy részt felolvasni a könyvéből, ami nagyon érdekes számomra pozitív oldalról. Az apostolok cselekedetei és a levelek elénk tárják a gyülekezetek módszereit. Ezeket olvasva magunkévá tehetjük a gyakorlatok, rendeletek, formák, tanítások kikristályosodott rendszerét. Az egész dolog gyengesége azonban az, hogy az Úr Jézus eltűnhet és elveszhet belőle. Kíváncsi vagyok, ha hogy érted-e, mire gondolok ezzel. Mint látod, a Szent Szellem módszere, hogy Krisztust feltárja a szíved előtt, és megmutatja, hogy Krisztus a mennyei rend. Nem a leveleket adja elénk, ez a bibliai levelekre gondol, mint a mennyei rend kézikönyvét, hanem Krisztus maga a rend, és mindent, ami összefügg a renddel, meg kell tartani az élő személlyel való kapcsolatban. Ha valamivé válik, akkor földi rendszerré fog átalakulni. Kidolgozhatsz te a levelekből 100 különféle földi rendszert, mind a levelekre alapozva. Alátámaszhatnak számos különféle rendszert, különböző magyarázatokat, amelyek más-más keresztény rendelkezéseket képviselnek. És ez azért lehetséges, mert külön ki lettek választva Krisztus személyétől. Láthatod, hogy számos dolog, számos táj, téma, tanítás létezik. Például Isten királysága, a megszentelődés, az örök élet, a győzelmes élet, a győztesek, Krisztus második eljövetele, hozzáteszem, például az Antikrisztus. Ez csak néhány tárgykör, téma, igazság, ahogy nevezzük őket. Persze mind a Bibliából valók, és olyan dolgokká váltak, amelyek az emberek foglalkoznak, és amelyek nagyon érdekesek. Némelyek a megszentelődés tanítását túlhangsúlyozzák. Ők a szentisták, így mondja. Így létrejött egy új irányzat. Mások mást hangsúlyoztak. Például a második eljövetelt, az Úr visszajövetelét, a proféciák. Mind egybefoglalják ezeket az igazságokat. Ilyen csoportokat is találsz. Azt akarom tehát mondani neked, hogy ez teljesen lehetetlen lenne, ha az Úr Jézus személye számítana. Mi Isten országa? Krisztus. Ha behatulunk az evangélium szívébe, azt látjuk, hogy Isten országa Jézus Krisztus. Ha élő módon Krisztusban vagyunk, akkor Isten országában vagyunk, ahogy a Szent Szellem tanítja Krisztust, aki maga Isten országa. Isten országa nem valami. Amikor megvalósul, egyszerre Krisztus kifejeződése is meg fog teljesedni. Ilyen egyszerű. Az országba, Krisztusban, Krisztusosan át lehet bejutni. Mi a megszentelődés? Nem egy tan. Ez egyáltalán nem valami. Krisztus. Ha Krisztusban vagy, és a Szent Szellem tanítja neked Krisztust, akkor tudsz mindent a megszentelődésről. Ha nem így van, akkor csak az elméddel. Van egy tanod. És megszentelődésről beszélsz. Valószínűleg a megszentelődés tan a több keresztjének okozott nehézséget, mint bármely más tan. Mert dogmává lett. Ahelyett, hogy Krisztus tanították volna, a mi megszentelődésünk. Amen. Miért beszéltem erről? Mert nagyon gyorsan az ember bármilyen szellemi elvet, ha tanít egy prédikátor, annyira magáévá ragad, hogy abból létrehoz magának egy kis világot és kis vallást. Például beszélünk a szombatról. Akkor a testvérek döntő többsége azt mondja, szombaton nem csinálok semmit, nem főzök. Gyerekek idegesek, anya nem főzött, apa nem főzött. Beszélünk a megszentelődésről, egy idő után azzal telik majd a probléma a gyülekezetbe, hogy a törvénykezést hogyan oldjuk meg, mert meglátta a másik hibáját, és egyből azt mondta, légy szent, te nem vagy szent. Aztán folytathattam többit, rájöttük arra, hogy vannak démonok. Mindenki a démonokat keresi egy idő után, miután hall a démonológiáról, és hogyha valakinek valami problémája, mondjuk nátha, rögtön azt mondja, űz ki a nátha démonát, és meg fogsz gyógyulni. Vagy valaki tonikot iszik, akkor azt mondja, űz ki belőle a keserűség démonát. És hiába mondod neki, hogy a tonikban nincs keserűség démona, azt mondja, a keserűség az démon. Vagy ha valaki retteg, vagy fél, mert olyan korszakban van, hogy nagy probléma van az életében, akkor a másik nem megvigasztalja, hogy ne féljen, hanem rá még rá is nyom egyet. Hogyha félsz, akkor lehet, hogy nem lesz üdvössége. De folytathatnám a vallásos őrültségnek az egész skáláját, elmenne egy ilyen Comedy Centralba az egész dolog, hogy mi folyik az egyházban. De visszatérve, amiről beszélünk ma, tehát arról beszélünk, és az ember arról beszélt, hogy hiába ragadsz meg egy témát, ha nem vagy Krisztussal közösségben. És nem vagy Krisztusban. Vagy nem tudod, mi az, hogy Krisztusban lenni. Így van? Amen. Jó van, egy valaki hisz ebben. Halleluja. Egy kis áttekintés először az előző héttel kapcsolatban. Arról beszéltünk előző héten például, hogy ahhoz, hogy Isten szelleme tudjon munkálkodni rajtad keresztül, szükséges az, illetve a keresztény életet normálisan tud élni, hogy legyenek az életedben olyan segítséget, mint ez a kő a két szikla között, olyan biztos pont az életedben, amire tudsz támaszkodni. Pár mondatban itt tudom összefoglalni, hogy ez pedig a kijelentés. Benned lévő kijelentés arról, amiről beszélünk. A kenet például, hogy szimbólumokat mutassak, hogy összefügg, hogy eljuts A-ból B-be. Eljuss A-ból B-be. Ha ez nincs itt, ez a biztos pont, akkor nem tudsz átugorni. Mert a kereszténység arról szól, hogy hogyan tudsz élni a természet felettiben. A kereszténység a természet fölötti. Maga az a szó, hogy ezt is áttekintjük, hogy Krisztus, mit jelent a Krisztus szó? Felkent. És a keresztény, mit jelent a keresztény szó görögül? Felkentek, krisztusiak. Tehát bennük van Isten jelenléte, és ebből élnek. Isten jelenlétéből, Isten erejéből. Aztán beszéltem arról is, fontos összefoglalni, hogy miről beszéltünk az elmúlt időszakokban, mert nem, ez nem lóverseny a kereszténység. És nem úgymond gyors talpaló, egy ilyen OK-s képzés. És a végül keresztény leszel, odaadjuk a papírt neked. A kereszténység az élet. Krisztus követője azt jelenti a keresztény szó. Krisztus követője. Legalább ebből is meglátod 10 év után, miután keresztény vagy, hogy mit jelent az, hogy keresztény. Tehát te a felkenthez tartozó vagy, a Krisztushoz. Követője vagy a felkentnek. Kenet alatt vagy. Például ilyen szakzsargonok. Ezt a Bibliában ez le van írva, és az ókori keresztények ezt tudták. Ezt csípőből tudták, hogy mi az, hogy kenet. Tehát nekik nem volt ez fogalom. Történelmi felekezetbe bemész, és megkérdezed tőlük, hogy mi az, hogy keresztény. Azt fogja mondani, hogy jó katolikus vagyok, és jó ember. Aztán beszéltem arról, hogy a kereszténységet hozzá hasonlítottam egy aranyárfolyamhoz. Ez 1960-tól 2010-ig. És az ember azt gondolja, amikor megtér, hogy megtér, Isten nagyon szereti, itt elkezdődik a megtérés, és elkezd jönni a lóvé. Mert Isten nagyon szereti. Itt 3-4 gyereket szül, itt veszi meg a 2,5 szobás 14. kerületi zuglói téglaépítésű gázkonvektoros lakást. Aztán tovább megy Isten áldásában, lecseréli itt körülbelül egy biatorbágyi 4 szobás tetőtérbeépítéses garázsos házra, itt veszi meg a garázsba BMW 320D-t, újat vesz. Itt lesz az élete végét, ilyen 70-80 éves, itt 260 milliárd forint van a bankszámláján. Eljutottunk A-ból B-be. Testvérek, ez nem igaz. Ez nem igaz. Az életedben olyan dolgok lesznek, mint például, hogy nagyon-nagyon mész az Úrral, eljutsz egy pontig, és akkor lesz egy csapás. És akkor azt meg kell értened, hogy az miért történt. Üdvözöllek a világban. Ezt már mondtam többször, több helyen, de most felveszük az anyagot, elmondom, hogy más is hallja. Derek Prince-hez odament egy barátunk, egyszer egy idősebb szolgáló is mondta, hogy fiatal szolgáló volt, hogy minden tanításodat meghallgattam, és akkor így ecsetelte, és felemelte, fényezte Dereket, és mondta, hogy de, és akkor elmondta, mi a problémája. És Derek csak odafordult hozzá, és megmondtam a fiatal embernek, szemébe nézett a kék szemével, mármint a kék szemű volt a fiatal ember, hogy üdvözöllek az egyházban, ja, és üdvözöllek a világban. És Derek ott hagyta. Ez volt a lelki gondozása. Tehát, hogy az emberek nincsenek fölkészülve arra, hogy történnek csattok, tehát összeütközések. Vagy a hóval, vagy a gázszámlával, vagy emberrel. Tehát nincsenek fölkészülve, nincsenek elmondva az embereknek, hogy a kereszténység nem arról szól, amit elgondolunk. És amikor megtörténik ez a zuhanás, hogy a 90-es évben, vagy mi ez, 80-as évben zuhant az arany, ugyanúgy van nálad is zuhanás. Ha ezt nem vallod be, akkor képmutató vagy. És az egyház hozzászokott ahhoz, hogy képmutatókat csinálunk. És mindenki elmondja, hogy vagy, és hát igen, már álmodom a 320D-ről. Az Úrba vagyok, és hitben. És ha megkaparod egy kicsikét, hogy az valódi hite, hát összetörsz, mert nem valódi hit. És vannak álmok, azok is. Az álmok elkezdődnek itt és itt folyamatosan, egyre nagyobb álmokat élnek át a testvérek. Végül már álmodozókká válnak. És amikor a realitás megjön a 60-as évek aranyár folyamának a zónása, akkor lehet, hogy ott hagyja Istent. És vagy sőt, azt mondja, hát ezt senki nem mondta, hogy nem kaphatom meg a 320D-t. Igen, ez egy valós dolog, amiről beszélek, és az Antikrisztus, tegyük fel, hogy Krisztus ugye eljött mondjuk itt, és az Antikrisztus pedig itt fog eljönni. Tehát ez egy Krisztus vonal. A feladatunk az, hogy itt ebben a korszakban, a végén az, ami nem sokára meg lesz, hozzájárul az egész gazdasági válság, ami fog jönni, akkor te fölkészült legyél arra, ami fog jönni. Mert lehet, hogy az egész életedet gyönyörű hittel teljesen, vagy nagyon-nagyon odaszámva végélted. De a végén mi lesz az életed? Ez a fontos. Mert az utolsó pillanatban egy 7 éves marketing képzés lesz az Antikrisztusnak. 7 éven keresztül fog uralkodni. És ő lesz marketing képzésnek a feje. Az átalakító képzés feje. Szemináriumok lesznek majd. Az Antikrisztus szemináriumai. Hogy hogyan kell őt tisztelni. Mert egy vallás fog bejönni. Az Antikrisztusnak a vallása. Új egyház fog létrejönni. És tömegek fognak oda járni. Tömegek. És én nem akarok oda járni. Te oda akarsz járni? Nem akarok oda járni. Ezért mit csinál a bölcsember? Fölkészíti magát. Hogy megismerni Krisztust. Hogy kicsoda ő. Nagyon sokszor olyan dolgokat kell, alap dolgokat elmondani, hogy az embernek lehessen. Hogy hol van, mit csinál, merre megy az ember. Gyertek velem egy Mózeshez, ezt is átvettük, ezt az ígét, de újra elolvasom. Egy Mózes, 3. 3.1 és 3.6. Mert nem ezzel kapcsolatban akarok ma beszélni. De azért hogy lásd, hogy miről van szó. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezévadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak. A kert fájnak gyümölcséből ehetünk. De annak a fának a gyümölcséből, amelyet a kertnek közepette van, azt mondá Isten, abból ne egyetek. Azt meg ne illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak. Bizony nem haltok meg. Hazugság. Hanem tudja az Isten, hogy amely napon eszel abból, megnyilatkoznak a te szemeid, és olyanok lesznek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó a fa eredelre, kedves a szemnek, kívánatos az a fa a bölcsességéért, eredetiben egyébként előrelátás képessége, szakasztott azért annak a gyümölcséből, evett, és oda vitte a vele lévő férjének, és az is evett. És megnyilatkoztak mindkettőjüknek szemei, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet tettek magukra, és körülkötőket csináltak maguknak, és meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár, elrejtőzött az ember, és az ő felesége az Úristenről a kert fái között. És szólította ugyanis az Úristen az embert, és mondta, hol vagy? És mondta, szavadat hallám a kertben, megfélemlém, mert mi mesztelen vagyok, és elrejtezém. És mondta, ki mondná néked, hogy mesztelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, amelyről tiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál, ő adta nekem arról a fáról, úgy ettem. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél, asszony? Pedig, az asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, és úgy ettem. Ádám kapott egy megbízatást Istentől, egy küldetést. A célja az volt Istennek, hogy gondot viseljenek a földről és a kertről. Nem kellett küszködni, izzadni, mindenük megvolt. Azonban elvesztette ezt most felolvastam, és az a helyzet, amikor elvesztette Istentől kapott determinációját, mert előre meg volt mondva neki, hogy mit csináljon, akkor elvesztette az Isten képét, egyszer elvesztette az én képét, és az Istenről való kijelentést. Tehát 3 dolgot vesztett el minimum. Az Isten képét, az én képét, és az Istenről való kijelentését. Hogy kicsoda Isten. Rossz én képe volt, önképe, önazonossága. Rossz volt az Istenről alkotott képe. Miért volt rossz az Istenről alkotott képe? Mert elbújt Istentől. Mit tette ezt? Nyilvánvalóvá bűn. Tehát aki bűnben van, az mindig át fog élni azt, hogy fél Istentől. Nagyon sokan meg akarnak szabadulni ettől az érzéstől, de ez jó. És nem lehet megszabadulni ettől a félelemtől, elutasítottság érzéstől, a bűnnel együtt. Soha nem fogsz tudni megszabadulni. Ez így van leprogramozva az emberbe, hogy a bűn létrehozza a szégyent, a félelmet. És mikor az emberbe benne van ez, akkor nem lesz önmaga sose. Mert arra vagy leteremtve, a menny technológiáján keresztül, arra, abból, azáltal jöttél létre, hogy Isten elterveszt úgy, mint Ádámot, hogy legyen egy jó sorsod. Benne legyél egy jó sorsban. És azt mondja itt az ige, hogy úgy vesztette el ezt az időzőjelben szüzességét Éva és Ádám, hogy látta, hogy jó a fa eledelre. Minden a tudatos vagy a tudatalatti dolgaidból jön létre. A beszéded és a tetted is. Ami van a tudatodban, vagy a tudatalattidban. És Isten azt akarja ma megérinteni, hogy a tudatalattidból kijöjjenek azok a dolgok, amik beégtek, és a tudatos dolgaidból, amit teszel, azokban pedig reformáció jöjjön. Friss kenet, friss kijelentés Istenből, hogy refresseld magadat. Minden egyes ige hirdetés, minden egyes ige olvasás, vagy egy könyv olvasása otthon, az a feladatod, hogy refresseld magadat. Állandóan le kell tölteni az új programot a szoftveredre. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Tehát ott tartunk, hogy Ádám és Éva elbukott, és a látáson keresztül ő bukott el. A szellemében történt egy megcsaladtatás. És utána az történik, hogy Isten engedi, hogy tovább folyanak az események. Az embernek pedig mondta, mi vagy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle minden napjaidban. Utána, hogy előtte pedig azt mondja, az asszonynak pedig mondja, felette igen, megsokasítom viselősséget, fájdalmait, fájdalommal szűsz magzatokat, és epeked el a te férjed után, ő pedig uralkodik rajtad. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Miről beszél itt az ige? Ez egy tripla kijelentés. Beszél arról, az ellenségeskedés szerez Krisztus és a sátán között ez az egész történet. Aztán ellenségeskedés szerez Izrael és Isten között, vagy bocsánat, a sátán között, és a kereszténység, a Krisztusok, Krisztusiak és a sátán között. Tehát maga az, hogy elindul egy gonosz látás a világban, nézd meg mekkora ereje van az embernek, beindít egy hosszú generációs folyamatot. És önmagában ezt a negatív példát hoztam arra, hogy mekkora ereje van az embernek. Mert ha Éva nem kapta volna be a legyet, nem lett volna becsapva a sátántól, ez nem indult el. Kellett, tudta jól a sátánt, kellett egy ember ahhoz, hogy a bűn bejöjjön a világba. És az emberen kívül nem jöhetett volna be ilyen módon a bűn. Tudta jól, hogy az ember el van hívva arra, hogy hatalmas dolgokat tegyen a földön, és képes lett volna arra, hogy meggátolja a sátánnak a munkáját. Döbbenetes az, ami az emberi szellemből ki tud fakadni, vagy föl tud törni, mint egy gejzír. Gyertek velem az 1 Mózes 10-hez, ezt is átvettük. Csak itt egy pár dolgot rögzítek, hogy felépítsem a mai napot. 9. 1 Mózes 10:9. És hatalmas vadász volt az Úr előtt, eredetiben ellen, tehát fordítom, inkább folyamatosan úgy olvasom, hogy az eredetiben van. Ez hatalmas vadász volt az Úr szemben, azért mondják, hatalmas vadász az Úrral szemben, mint Nimród. Van egy Josephus Flavius nevű történetíró, aki leírta azt, hogy egy zsarnok volt ez az ember, és azt gondolta magáról, hogy isteni származása van, és a gyerekük is isteni lény. Miért fontos ez? Azért, mert ahogy bejött a bűn, az első nagy celeb, ez a Nimród, ez azonnal istenivé tette magát, és létrehozta a zsarnokságot a kormányzásban. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ő egy előképe az Antikrisztusnak, egy típusa. Az Antikrisztusnak ez az egyik védjegye, lényege, hogy istenné teszi magát, istenivé, ellene áll mindannyian dolognak, ami isteni, tehát ami isteni származású, Isten tisztelet, Isten fiai, Isten gyermekei, és erős zsarnokságot hoz, erős uralkodást. Ilyenek voltak a 20. vagy 19. században Sztálin, Hitler, előbb Nagy Sándor, stb. Sorolhatnám ezeket a őrülteket, akik nem csak hogy hatalomban voltak, hanem istenként képzelték magukat. Tehát általában minden zsarnokságban, amikor nagyon erős a zsarnokság, akkor már megjelenik azt, hogy valaki isteni. És ez miért beszélek erről? Azért beszélek erről, mert ma a Szent Szellem azt mondja az egyháznak, hogy vedd észre, hogy van benne egy isteni karakter. Hogy a szellemed újjászületett, és a szellemed miután újjászületett, az Istenből született újjá. Hogy a szellemi részed él, isteni lény. És neked van hatalmad arra, hogy a bűnnel szembeszálljál. A kihívásokkal szembenézzél. Van hatalmad arra, hogy megértsd, hogy kicsit a Krisztus, és ezt a Krisztus képmását pedig közvetítsd. Hasonulás történjen a szellemedben, lelkedben. Hogy meglássák az emberek, kicsit a Krisztus. És ezért is fontos az Antikrisztusról beszélni, mert az Antikrisztusnak az egyik tulajdonsága, hogy létrehoz olyan, úgymond statisztákat majd, akik szintén azt hiszik majd magukról, hogy istenek. Gyertek van a Tesszalonika levélhez, hogy mélyebben meglásd azt, hogy miről beszélek, mert Pál erről beszél a 2 Tesszában. 2 Tessza. Egy pár dolgot még azért felolvasunk itt a Tesszában az első fejezetben is, hogy lásd, hogy mennyire fontos, hogy tudj erről. Ez egy szuper gyülekezet volt. Ez egy fantasztikus gyülekezet volt. Azt mondja a 3. verszak. Mindenkor hálálással tartozunk az Istennek atyánfiai térettetek, amik éppen méltó is, mivel hogy felettébb, te is azt olvasod? Felettébb megnövekedett a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet. Tetszik ez a gyülekezet? 2 Tessza 1:3. Tetszik ez a gyülekezet? Felettébb megnövekedett a hit, és nagyon nagy volt Istennek a szeretetének az atmoszférája a gyülekezetben. Utána azt mondja az ige, bizonyos annyira, hogy magunk dicsekszünk veletek. Tehát, hogy dicsekedtek velük Isten gyülekezeteiben, a ti kitartásotok és hitetek felől minden üldöztetésetek, szorongattatásotok között, amelyeket szenvedtetek. Milyen érdekes, hogy még a tűrésben is maximumot hoztak. Tehát szinte, hogyha akkoriban éltél volna, valószínű könyvet akartál volna kiadni róluk, és egy pár millió dollárt keresni, hogy mi az a 3 lépés, hogy te is olyan legyel, mint a testvérekbeli gyülekezet. Mi az az álom, amivé válhat a gyülekezeted? Tóth Lajos. És akkor beszéltünk volna róla, hogy, és filmet csináltunk volna, riportokat, stb. Hogy csináljátok? Mi a kulisszatitkot? Mondd el! Az RTL klubban, a fókuszban, a tényekben róluk hallgattunk volna, micsoda gyülekezet. És a gyülekezet pólót is hordanánk. I love Thessalonica. 2. fejezet, 1. verszaktól. Miért mondtam ezt a sztorit el? Kérünk pedig titeket az atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, és ami ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamar idáig. Látjátok? Tehát van egy gyülekezet, ami szupi gyülekezet. Van ez a Legónál is, ugye ez a dal. Minden szupi-szupi, ha közös a cél. Tehát, hogy ez egy álomgyülekezet. Very, very big dream church. És nézd meg, hogy mégis azt mondja Pál, hogy a Szent Szellemen keresztül nekem szükséges leírnom dolgokat, mert elbizonytalanodott a Szent Szellem, hogy értik-e, se ne háborítassatok meg, se szellem által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mint ha itt volna már Krisztusnak ama napja. Ez az Ószövetségben, ez a Krisztusnak ama napja azt jelenti, hogy az Úr visszajövetele. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön az el addig, míg nem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűnembere, a veszedelemnek a fia. Mit mond itt? Szakadást. Tehát be fog jönni az egyházban egy szakadék. Be fog jönni az egyházban egy szakadás. És mit jelent ez a szakadás? Azt jelenti görögül, hogy apostázia. Ezt ismertek ezt a szót. És három helyen jelenik meg ez a szó, hogy 3 értelemben. A törvénytől való eltávolodás, például házasság szövetségének a megrontása. Tehát az egész egyházban egy kihűlés lesz, ellangyosodás, és elszakadnak az igazságtól az egyházban. És miért szakadnak el az egyháztól az igazságban? Azért, mert azt mondja az ige, hogy megjelenik a bűnembere, a veszedelemnek a fia. Aki ellene vetés fölébe emeli magát mindannak, és most figyelj, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik. Mi az, ami a szakadást fogja előidézni, az apostáziát? Ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik. Ellene áll még az Isten tisztelet rendjének is ez az erő. Értitek, miről beszélek? Hogy mekkora lesz az apostázia? Hogy a cél, úgymond, amikor puskával becélzünk egy mesterlövész, akkor ez a Antikrisztus, mint mesterlövész, az egyház lesz. És minden olyan dolog, ami isteni. Mert azt mondja itt, hogy ellene áll mindennek, és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletnek méltónak mondatik. Nem csak, hogy ellene áll, fölébe emeli. Ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ő mondja, hogy ő az Isten. És ő mondja meg, hogy mi a valódi Isten tisztelet. Ezért kell ma tanulnod, hogy megértsd, hogyan kell Isten tisztelni. Mert lesz egy korszak, amikor már nem lehet megtanulni. Akkor már élni kell benne. Annyira, hogy ő maga ül be, mint Isten. Az Isten templomába, Isten gyanán mutogatván magát. Ez hogy lehetséges, testvérek, hogy egy gyülekezetbe beül az Antikrisztus, vagy olyan helyekre, ahol Isten kereső emberek vannak? Nem válaszolom meg a kérdést. Hogy lehetséges az, hogy egy ilyen atmoszférában, amikor arra várunk, hogy megyünk fölfelé, és a dicsőség egyre nagyobb lesz, hogy ilyen dolgok létrejönnek, amikor azt várjuk, hogy egy dicsőséges egyház lesz? Jó kérdés? 3 dolog útján jön ez a megcsaladtatás. Szellem által, írás által, beszéd által. Szellem, írás, beszéd. Szellem, írás, beszéd. Ez teljesen a Szent Szellem mondja, ez proféta és profécia. Hogy könyveket fognak kiadni. Beindul a könyvnyomtatás. Azt jelenti, hogy szellem által van a megcsaláltatás. Köszönöm. Azt jelenti, hogy démonok jelenléte tanítani fogja az embereket. Nem kell hozzá majd hamis tanítás és hamis könyv. Jönnek a démonok, és tanítják az embereket. Ilyen korszak lesz. Mert azt mondja, hogy szellem által, az démon által. Tehát ráül egy ember vállára egy démon, és elkezd suttogni antikrisztusi tanításokat. És a harmadik pedig a beszéd. Hogy olyan prédikációk lesznek, ami elhitetik az embereket, és megtévesztik az embereket. Félelmetes. Egyébként az Isten tisztelet az a szent dolgoknak a tisztelete. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam nektek ezeket, amikor még ti nálatok voltam. És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, anomos görögül, tehát a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. És még ezt elolvasom, akinek eljövetel a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. És gonoszságnak minden csalátságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És ezért bocsátja rájuk Isten a tévegés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Ámen. Ámen. És még ebből az idézetből még egy magyarázat, hogy azt mondja, hogy a törvényszegés titkos bűne. Törvénytaposás. És emlékedtem ezen, és úgy gondolom, hogy nem csak a 10 parancsolatról van szó. Ez is benne van. Hanem minden olyan szellemi dolog, amit a Szent Szellem rémát üzen neked. Megértesz összefüggéseket, elveket. Na ez ellen lesz az Antikrisztus, hogy kihúzza a szívedből azokat az elveket, kijelentéseket, amik szellemi törvényszerűségek. Mert csak így mondom neked, hogy tud vitatkozni bárkivel, hogy a nomos az a törvény görögül. A nomos az a törvénytelenség, fosztóképző. És a nomosra az Új Szövetség nem csak a 10 parancsolatot hozza, hanem például a hit törvényére is a nomoszt használja. A törvény. Tehát amikor Pál azt mondja, hogy törvény, hit törvénye, akkor nem a hit 10 parancsolatára gondol, hanem a hit törvényszerűségére, ahogy működik a hit. És vannak olyan szellemi elvek, amiket a Szent Szellem mutat meg, amiért neked meg kell küzdened. Tehát egyszerűen le kell tenni a testi vágyaidat, és imádkoznod kell, bibliáznod, hogy megértsd, hogy mik azok a szellemi elvek, hogy működik a szellemvilág. Mik a királyság titkai. Most ezeket is el akarja venni az Antikrisztus, hogy ne azt szerint élj. Zsidókhoz írt levél második fejezet. Tehát az, ahogy odalapozol, látod, mennyire fontos, hogy tanulj dolgokat? Mert ha nem a proféciák szerint élsz, akkor saját magad elméje szerint élsz. Várjunk még egyszer, mert sokan ezt nem hallották meg. Vagy a proféciák irányítanak úgy, mint Jézus Krisztust, vagy a saját magad kicsi világot vezet téged. Így van? Tanulmányozd az igét. Elmékedj az ige fölött. Ma beszélek majd erről is, hogy hogyan kell elmékedni. Micsoda az ember? Most figyelj, 2:1-től. Azért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk. Ez a sodortatás szó nagyon érdekes, azt jelenti, hogy valaki nem jut el a kikötőbe a hajójával. Mert ha az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt, és minden bűn és engedetlenség elvette az igazságos büntetését, ez azért volt a Mózesnél nagyon, nagyon érdekes, és mi az Új Szövetségben is ez szimbólum, hogy élő beszédet kapott Mózes. Istentől kapott kijelentést. Mi módon menekedünk meg mi, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel, amelyet miután kezdetben hirdetetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak számunkra, velük együtt bizonyságot tévén arról az Isten, jelekkel, csodákkal, sokféle erőkkel, sőt, a Szent Szellemnek közléseivel az ő akarata szerint. Mert nem angyaloknak vetette alá jövendő világot, amelyről szólunk. Nézd az összefüggést. Bizonyságot tett Isten, és úgy is úgy folytatja az író, mert nem angyaloknak vetette alá jövendő világot, amelyről szólunk. Tehát, amikor közli Isten a szellemét, akkor eljön a jövendő világ erői. Amikor Isten ereje megnyilvánul, akkor a jövőből jön. A következő időszakba lép be a gyülekezet. Az újba, mert jön az új. És amikor nem értjük meg az Antikrisztus munkáját, az azért lesz, mert nem vagyunk benne abban, amit Isten akar cselekedni. Lelassultunk, és visszafelé megyünk. Mi az időben így van, de az örökké valóságban úgy van, hogy igazából nem veszünk figyelmet, nem teszünk figyelmet arra a szellemünkbe, hogy van szellemünk, és van természet fölötti világ. És most figyelj! Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk. Alá vetett. Micsoda az ember? Alá van vetve nem csak a föld, hanem a jövendő dolog is. Kormányzásra vagyunk elhívva. Kormányzásra. Tehát az elkövetkezendő szellemi javak, amik jönnek ebbe a gyülekezetbe, az egész világra, az Istentől jó dolgok, mindazok előre el vannak készítve, és azért jönnek, hogy számunkra, a mi segítségünkre legyenek. És mi nagyobbak vagyunk, mint az angyalok a teremtés szintjén. Ez nem jelenti azt, hogy nem tudjuk befolyásolni, vagy nem tudjuk megállítani az angyaloknak a munkáját. Gyere velem a prédikátor 5-höz. Mutatom, hogy mekkora az ember. Erről beszélek most, testvérem. Hogy elhidd. Mert az Antikrisztussal szemben nem lehet majd igéket mondani. Megvan írva, nagyobb, aki bennem van, mint aki a világban van. Amen! Hát ki fognak röhögni? Azt fogja mondani ez a szellem, abban a gonosz erőben, a gonosz emberben, erős emberben. Te beszélsz, de látom, hogy félsz. A szemedet figyelem. Nem tudsz becsapni. Félsz? Na gyere a szemináriumra. Megtanítalak téged. És ad egy jegyet. Mert azt, hogy Isten, hogy az Isten imádásából átálljanak emberek az Antikrisztus imádásába, az tanulás. Az folyamat. Elég szkeptikus lett a világ, olyan könnyen nem lehet őket becsapni. De majd mutatom, hogy miken megy majd át az Antikrisztus, csak így előlegbe, csak mondom, hogy még jobban sokkoljalak, föl fog támadni. Föl fog támadni az Antikrisztus, a világ pedig örjöngeni fog, és ez tévén keresztül lesz közvetítve mindenkinek műholdon. Prédikátor 5-4, ott vagytok? Mikor Istennek fogadást teszel, ne halogasd annak a megadását. Mert nem gyönyörködik a bolondokban, amit fogadsz, megteljesítsd. Jobb, hogy ne fogadj, hogy nem, mint fogadj, és ne teljesítsd be. Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és nem mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett. Hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszítse a te kezednek munkáját. Mit mond itt az ige? Óriási betekintést kapsz arra, hogy ki vagy. Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet. Olyan hatalma van az embernek, hogy beviheti őt a bűnbe. És van egy reciprok, beviheti őt Isten jelenlétébe a szája. A második, ami miatt olvasom. Nem mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett, hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék. Máté 18, hogy még jobban megmagyarázzam ezt az igét. 10-es verszak. Meglássátok, hogy emek kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok. Mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját. Még egyszer. Az ő angyalaik mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját. Mindenkinek van angyala. És az angyalok látják az atya orcáját. És azt mondja Jézus, vigyázz, hogy kit botránkoztatsz meg, kit csapsz be, kit viszel be bármilyen érzelmi függőség vagy érzelmi manipulációba, mert az ő angyala bejár Isten templomába. Hatalmas az ember. Nem is tudjuk, hogy mi folyik mögöttünk. Dicsőség az Úrnak. És visszatérve a prédikátorra. Azt mondja Isten, hogy az angyal miatt figyelj oda, mert ahogy beszélsz, az angyalod segítségedre van. Nem az angyalhoz mondja, hogy beszélj, hanem azt mondja, hogy vigyázz. Mert az angyal nem tudja lehozni azt, amire szüksége van az egyháznak. Erre azt mondod, hát mondjak ilyen példát. Emlékszel Zakariásra? Hogy jött az angyal. És azt mondta, inkább befogja ma a száját, csak hogy beteljesedjen a profécia. Az angyal fogta be Zakariás száját. Ki emlékszik rá? Van az ember. Van az ember. Arról olvastunk, hogy amikor jeleket és csodákat tettek a Jeruzsálem utcáin, azt mondja, hogy a következő dolgokban voltak benne. És hozzá hasonlítja az embert és az angyalokat. És azt mondja, magasabb teremtettségi szinten van az ember, azért, mert az angyaloknál nagyobb dolgokra van elhívva az ember. Dicsőségesebb dolgokra. És azt mondja Jézus, bizonyságot tesz, hogy az ő angyalaik bemehetnek az atya orcája elé. És elmondom, hogy az atya annyira szeret bennünket, hogy elküldte a fiát, hogy a fián keresztül pedig megismerjük a Szent Szellemet, hogy állandóan Isten jelenlétébe tartózkodjunk. Sőt, elmondom, és ez nagyon furcsa lesz, hogy Istennek mindig az volt a célja, hogy lejöjjön Isten, és az emberekkel lakozzon. Magasabb elhívásban vagyunk. Isten jobban szeret bennünket, azt kimerem mondani, mint az angyalokat. Mert azt mondja, hogy én benned akarok lakni, és veled akarok élni. És nem azt akarom, hogy néha begyere az én jelenlétembe, és aztán elájmulj, hogy mekkora hatalmas Isten vagyok, hanem azt akarom, hogy együtt éljünk. És együtt dolgozzunk Jeruzsálem utcáján, jelekkel meg csodákkal, vagy Budapest utcáján. Itt vagytok? Halleluja. Amen. Te el vagy hívva arra, és az angyalod, hogy segítsen neked. El vagy hívva arra, hogy Isten segítsen neked. El vagy hívva arra, mert ember vagy. Újjászületett ember. Egy fantasztikus lény. Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, hanem kinek? Nekem, mondja velem, nekem! Az eljövendő dolgok, a tiéd. Mindazok a dolgok. Mi nagyon sokszor, sajnos ez az európai gondolkozásmódból, mi nekünk van egy ilyen skálánk. Jézus megszületett, Jézus meghalt, Jézus föltámadt, ez 2015 van. És aztán Antikrisztus visszajön 2020-ban, nem tudom. De Istennél nem így történik az örökké valóság. Maga az, hogy Jézus meghalt és föltámadt, az nem csak akkor van, hanem itt is van. Gyere ki az akkorból a mostba, azaz ittbe. Mert itt is itt van Jézus föltámadása. Itt is itt van Jézusnak a halálának a dicsősége. És itt is itt van a Szent Szellem kitöltetése. Már maga az, hogy a Szent Szellem kitöltetett beléd, ez is prófétai. Ez már előképe annak, hogy te egy dicsőséges emberé változol. Azért töltetett ki a Szent Szellem, nem csak az, hogy nyelveken szóljunk, és az egész életünkből soha nem magyarázzuk meg. Ebben is tiszta diliház az egész, hogy ugye megvannak adva a lehetőségek, de nem hisszük el, hogy mégis, hogy meg tudjuk magyarázni. De ez egy más téma, mindegy. De csak érzékeltetni akartam azt, hogy nem csak azért vagy újjászületve, és be vagy töltetve az a Szent Szellemmel, hogy elmond, halleluja, szólok nyelveken, hanem azért, hogy benned legyen az a dicsőséges előkép, az a víziója a Szent Szellemnek, hogy egy dicsőséges testet fogsz kapni, és ő olyan erővel lesz benned, hogy olyan leszel, mint Krisztus. Tehát, visszatérve, mert nem angyalokat vetette alá a jövendő világot, hanem kiknek? Sőt, bizonyságot tett valahol valaki, mondván, micsoda az ember, hogy megemlékezzél róla, avagy az embernek a fia, hogy gondod van reá. Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel, tisztességgel megkoronáztad őt, úrrá tetted kezein munkáin. Mivé tette? Úrrá! Kit tett úrrá? Engem! Halleluja! Fogalmam sincs, hogy mi ez, de jó. Halleluja! Mindent lábai alá vetettél. Halleluja! Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy néki minden alávetett, semmi sem hagyatott alávetetlenül. Micsoda precíz hozzászólás. De most még nem látjuk, hogy néki minden alávetetett. Tehát hogyan tudod meg, hogy mi van alattad, és mi is fölötted? Most nem emelem, hanem ez az Istennek az igéje. Hogyan tudod meg? Látáson keresztül. Látáson keresztül. Gyere velem a Apcsel 28-hoz. Halleluja. Hadd jöjjön. Halleluja. Lehet, hogy nem is ott van. 26-18, csak a szívembe jött ez az ige, hogy kimondtam, rögtön jött a szívembe ez az ige, hogy azt mondja, 26-18, hogy megnyissa a szemeiket, nem, fölötte is elolvasom, mert az is nagyon érdekes. 26, Apcsel 26-14, 13, 12. Egy dologban éppen útban lévén Damaszkusz felé a főpapoktól vett felhatalmazással és engedelemmel, délben láttam az úton király, hogy a mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem, és azokat, akik velem együtt haladnak vala. Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallik szózatot, amely én hozzám szól, és azt mondja zsidó nyelven, Saul, Saul, Mit kergetsz engem? Nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod. Az ösztön az egy bot volt, amikor a marhákat vagy a állatokat ütötték azzal, ösztökélték. Én pedig mondék, kicsoda vagy Uram? És az mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. De kelj fel, állj lábadra, mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgálvá és bizonyságá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok neked jelenni. Itt ez a szolgálvá tegyelek, ez egy nagyon érdekes dolog, nálog, hogy állandóan kijavítom a Károlyt, de hát ki kell javítani. Itt arról szól, vagy segítek, hogy meg jobban megértsd, itt egy evezésről van szó. Azt mondja Isten Pálnak, hogy evezőssé teszlek téged. Az én hajómat fogod irányítani. Evezőssé teszlek. Az én hajóm evezőjése. Én hajóm kapitányává teszlek. Együtt fogunk evezni. És bizonyságá rendellek. Élő, két lábon járó, mennyi bizonyság legyen. Azokban, amiket láttál, és amik felől meg fogok jelenni neked. Amiket láttál, és amik által neked meg leszek jelölve, jelenve, kijelentem, megmutatom a jövőt. Hogy kezdődik a küldetése az embernek? Úgy, hogy találkozik a világossággal, a világosság átalakítja, látást kap, és a látásba viszi be az embert Isten. Mindig így működik. Látás, megnyílik a szem, szellemi szem, és elérsz valahova. Oda, ahol soha nem jártál. Amikor lovagolt Pál, akkor egy felhatalmazással lovagolt, és nem tudta, hogy neki lesz egy másik élete. És már kész volt az az élet. És amikor bejön a világosság, visszatalálsz a régi életedre, azaz az új életedre, amit Isten eltervezett. 18. Hogy megnyissa a szemeiket, látod? Azt tud megnyitni szemeket, akinek meg van nyitva a szeme. Mert vannak dolgok, amiket meg kell látnod. Vannak dolgok, amik el vannak készítve, és amit meg kell látnod. És amit meglátsz, örökséget, abból tudsz átadni. Fantasztikus. Hogy sötétségből világosságra, hoz embereket. Mit jelent a világosság? Az örökségbehez vezető út. Amikor világosságban jársz, akkor az örökségedet fogod látni. A sátán hatalmából Istenhez térjenek, bűneiknek bocsánatát a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. Mi volt Pálnak a szolgálata? Megnyitni a szemeket, hogy hozzáférjenek az örökséghez. Mindaz, akinek megnyílik a szeme, az látja az örökségét. Nem tudsz más látni, csak az örökségedet. Ezért valakiknek mindig meg kell nyílniük először a szemüknek, hogy mások szemeit is meg tudják nyitni. Tehát amikor neked megnyílik a szemed, akkor bevihetsz embereket abba az örökségbe, ami az övéké. Embereket használ Isten. Az első volt, hogy Isten megjelenik Pálnak, aztán a második, hogy megnyitja a szemét, a harmadik, hogy üzenetet ad, és ehhez felhatalmazást, hogy átalakítson embereket. Dicsőség Istennek. De nem vagy közönséges, mert megnyílt a szemed az újjászületésre. Tehát Istenben vagy, és beléd költözött a Szent Szellem. Ahhoz, hogy az lehess, akivé akarja, hogy legyél Isten, ahhoz muszáj világosságban járnod. Mert a világosságban van az örökséged. Amikor megjön ez, akkor elhiszed, hogy azzá válsz, akivé lenned kell. Mert Pál ott hagyta a régi tradícióját, és egy más ember lett a küldetése által, a látás által. Ezért a világosságban való hit, és abban, amit Isten kijelent, ez összekapcsol téged Istennel, most olvastuk az örökséggel, sőt, mennyei identitást kapsz, és úgy fogod látni magadat a jelenben, ahogy látja Isten a jövődet. Most úgy láthatod magadat a jelenben, mint ahogy Isten látja most a jövődet. Érzem, hogy ez megakadt. Még egyszer. Ha nincs örökséged, akkor nem tudsz járni az örökségedben. Ez tiszta? Olyan, mint egy végrendelet. Ha nincs végrendelet a halál után, nincs örökség, akkor te nem járhatsz az örökségben. Miért? Mert nincs. És a szellemvilágban ugyanígy működik. Van hagyaték. És a hagyatékot Jézus Krisztus hozta létre. Ha meglátod az örökségedet, akkor tudsz abban járni. Ha nem látod meg, akkor soha leszel ott, se ott, soha nem leszel ott, ahol kéne lenned. Hogy mit olvastuk egy Mózesben? Ádám, hol vagy? Átkerült egy másik pozícióba, és nem ott volt, ahol kellene lenni. Egy fa mögött elbújt. Mert a félelem az egy kontroll, az egy manipuláció, hogy elhitesse az ördög velünk, hogy nem lehetünk ott, ahová Isten akarja, hogy elmenjünk. Sokkal több vagy, mint amit most látsz magadról, mert előre el van készítve az, hogy világosságról világosságra menjél. Sokkal több vagy, micsoda az ember, sokkal több, mint amit eddig megtapasztaltál. Mi európaiak úgy gondolkodunk, hogy vannak határok. És nagyon szeretjük a határokat, mert az biztonságot ad. De a héber kultúra határok nélkül gondolkodik. Ha olvasod Pál levelét, soha nem mondja azt, hogy mekkora kegyelmet élvezhet egy ember. Mindig ilyen bőség, határtalan, mindenet felülmúló, ilyen szavakat fogsz olvasni a Károliban is. Miért? Mert az Isten határok nélkül gondolkodik. Ő az örökkévaló. És ő neki senki nem mondhatja, hogy mekkora legyen az, amit ő ki akar osztani. Ezért neked is meg kell tanulni a határokat átdönteni. Mármint azt, hogy Isten képes arra, amire ő képes. Mert Pálból megcsinált egy szemnyitogató embert, aki mások szemét meg tudja nyitni. Felolvasok egy rövid mondatot Pólyongi Csó könyvéből. Ügyeljetek arra, hogy miközben Isten igével táplálkoztok, ne szorítsátok be a gondolataitokat a tradicionális kerékvágásba. Gondolkodjatok forradalmi módon. Sokakat azt tart fogva, hogy mindig a szokványos, ortodox módon gondolkodnak, és emiatt Isten nem is képes végezni rajtuk keresztül azokat a dolgokat, amelyeket ő vágyik. Ha azonban befogadjátok Isten igéjét, forradalmasíthatjátok által a gondolataitokat, olyan magaslatokat fogtok meghódítani, amelyeket meghaladják a jelenlegi korlátaitokat. Amikor Koreában vagyok, minden reggel összejövetel tartok 100 segédpásztoromnak. Minden reggel 9 és fél 10 között arról buzdítom őket, és hívom őket, hogy forradalmasítsák a gondolataikat. Gondolataikat. Forradalom. Luther, amikor megkapta a kijelentést a megigazulásról, forradalmat csinált. Egy ige áttörte a katolicizmusnak gonosz sátáni erejét. Egy ige, egy kijelentés. Így tanítom őket. Ne érjétek be a szokványos gondolkozásmódotokkal, vagy gondolataitokkal. Ne azt szerint gondolkodjatok és tanítsátok Isten igéjét, ahogy Jongi Csó teszi. Isten igéjét kövessétek. Az Isten igével táplálkozzatok, és forradalmasítsátok a gondolataitokat. Tágítsátok ki a gondolataitokat a Szentírás mértékére. Akkor teljes szabadsága lesz Istennek arra, hogy a ti gondolataitokon keresztül kifejezze magát. Amint ezt az üzenetet hirdetem, a segédpásztorok hatalmasan fölbuzdulnak, befogadják az igét, és amikor forradalmi gondolatokat támadnak, az gyakorlatban meg tudják valósítani, én pedig szemlélem az eredményeket. Nem szoktam beleavatkozni a munkájukba, csak ha nagy nehézségekkel kerülnek szembe. Most 50 ezer felnőtt tagot számoló gyülekezet egy részének a szükségleteiről ők gondoskodnak. Akkor volt 50 ezer tag. Most tudjátok, hogy mekkora? Nem, hát 800 ezer a koreai gyülekezet, mert vannak rengeteg gyülekezet tartozik hozzá, és rengeteg embert mentorált, ezt tudom, mentorált Jongi Csó. Ha van egy forradalmi, egy forradalmár, mint Jongi Csó, aki forradalmár, mert látja azt, amit Isten megmutatott neki, és ha neked is Isten igéjéből keresztül van egy forradalmi gondolatod, először csak a magad életére legyél forradalmista. Látsz egy igét, és szól hozzád, és 2 vagy 3 bizonyságon keresztül megáll, az be tudja indítani az életedbe a csodát.